Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamám hoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente, én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Milyen kit a pálya? Mindenkinek ácsi. Minket hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Itt szeretném megjegyezni, sőt, megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a világ két legnagyobb fusia és buherálása a tea meg a vámpírok. Kezdjük a teával. Először is megvárjuk, amíg egy cserjének nagyon szép, vastag, tökös, dögös, zöld levele lesz, akkor leszedjük, amikor már nagyon egészséges és nagy. Akkor, hogy ne legyen ilyen egészséges zöld, kiszárítjuk rondára, szárazra. Hogy ne legyen olyan száraz, fölöntjük tűzforró vízzel, hogy nedves legyen. Ekkor persze ihatatlanul és szürcsölhetetlenül forró és keserű, tehát végre a jó sok munka után rossz. Ezért megvárjuk, hogy ne legyen forró, és cukrot teszünk bele, hogy ne legyen keserű. Ezután már csak citromot teszünk bele, hogy ne legyen édes. Gratulálok, ökörség! Vizsgáljuk meg a vámpír kérdést, mert az a buhera csúcsa. Egyrészt azt tudjuk, hogy nincsenek vámpírok, de ez most mindegy. A vámpírok egyes számú tulajdonsága, hogy szétporladnak a napfényen. Ja. Mindenki látott már szétporladó vámpírt. De könyörgöm, a nadrág meg a köpeny is? Miért?
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon hóembert! Milyen hangja van egy hóembernek, de most tényleg? A hóember kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Hóember
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
Rambert Peary 1909. április 6-án délután 3 óra 52 perckor nem érte el az északi sarkot. Ez nem nagy kunszt, például aznap én sem értem el az északi sarkot, sőt az anyukám sem érte el, ellenben nem is állítottuk az ellenkezőjét. Viszont ez a Peary úr ezt mondta. Amúgy az illető mérnöknek tanult és egy csomó mindent felfedezett. Például megtalálta a ma ismert legnagyobb 9 tonnás meteoritot, ami a földre hullott. És ő jött rá, hogy Grönland csak egy sziget. csak ez a fránya északi sarkör nem jött neki össze. Próbálkozott mindennel, tényleg spéci kutyaszánt is kifejlesztett, meg eszkimó ruhába öltözött, és el is indult egy nagy expedícióra, ahonnan visszajöve azt állította, hogy ott voltam, felfedeztem és kitűztem az amerikai zászlót az északi sarkra. Sokan ünnepelték, meg mindenféle elismeréseket kapott, mint nagy felfedező, aztán később kiderült, hogy tuti fix, hogy nem érte el a sarkot, és még meg is hamisította az eredményeit, hogy elhitesse a világgal.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ezt a mondást biztosan sokan ismeritek. A jelentését se kell nagyon magyarázni, hiszen mindenki tudja, hogy nem érdemes hazudozni, mert úgyis igen hamar kiderül, ha valami kamu, és akkor meg ott állhatunk tök cikiben. A veszélyes ebben igazából az, hogy ha sokszor kamuzunk, akkor egy idő után azt fogják mondani az emberek, hogy az se igaz, amit kérdez. És higgyétek el, az nagyon nem jó érzés. Sokkal jobb, ha mindig megmondjuk az igazat, még akkor is, ha esetleg valami rossz fát tettünk a tűzre, mert egy kis bünti még mindig jobb, mint ha hazudósnak tartanak. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Amúgy honnan is tudhatta volna szegény Péri úr, hogy ott van? Mármint az északi sarkon. Ma már van GPS, úgyhogy gyerekjáték. De nem volt kiírva oda egy táblára, hogy ahol ön áll, az az északi sark. Mert aki kiírta volna, az már előbb elérte volna a sarkot, de nincsen nagy rúd se beleszúrva az északi sarkba, mint az iskolai földgömbön, szóval akár tévedhetett is ez a Péri úr. De mondjuk, ha például egy iránytűvel elmész észak felé, akkor egyszer csak, amikor az elkezd össze-vissza mutatni, na akkor vagy a sarkon. De egyébként ez sem igaz. Mert az úgynevezett mágneses sarok, az a bizonyos pont, az meg össze-vissza vándorol. Na jó, hagyjuk. Szóval úgy tudjuk, hogy Amundsen fedezte fel az északi sarkot. Vagyis egy csomó eszkimó évszázadokkal korábban. Vagyis valószínűleg egy jegesmedve. Úgyhogy egy kis sárga hófolt jelzi a sarkot.
Tehát Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi.
We don't need no education.
Zsebrádió!
Máshol más.
Percekig tipróttam, hogy most mi legyen Philip K. Dick, Yahoo időkapszula vagy King Kong? Na, hogy a King Kong! 1933-ban New Yorkban bemutatták a King Kong című filmet. King Kong. Eredetileg nem is ez volt a címe, hanem egy csomó más marhaság, mindegy, a lényeg az, hogy ez a King Kong arról szól, hogy valakik elmennek egy szigetre, ahol egy olyan törzs lakik, aki nem ismerik a sampont, viszont hajadonokkal etetnek egy bazi nagy majmot.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Hajadon. Az a lány vagy nő lehet hajadon, aki még nem ment férjhez, így nem kötötték be a fejét. Régi szokás volt, hogy a házas nők kendőt kötöttek a fejükre, így jelezve azt, hogy ők már házasok. Ebből származik a hajadon kifejezés, amit korábban úgy mondtak, hogy hajasan. Egyes falvakban mai napig megtartották ezt a szokást.
Hajadon. Enyémen. Na, vissza a kinüg-konugra. Ez a bazi nagy majomúr nem eszi meg a főszereplőnőt, amikor a törzs meg akarja etetni vele. Nem. Hanem a majomúr szerelmes lesz a főszereplőnőbe. Az meg a majomba, anyám eldobom. Lehet, hogy a Barbie azért hagyta el a Kent, mert ő is szerelmes lett a King Kongba? Ezt azért kérdezem, mert a Barbie amerikai, és a King Kong is elment Amerikába. Szerintem egy gyanús valami.
Kérsz tasni? Kérsz tasni?
Oh! Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
A világ talán legmeglepőbb dolga az, hogy az ételek ízének nem mindegy, hogy hol esszük meg, nem mindegy, hogy mikor esszük, és nem mindegy, hogy hidegen, vagy melegen, vagy langyosan. Vegyük a legegyszerűbb részt, itt van például a szülők által rémisztőnek tartott Coca-Cola. A Coca-Coláról mindenki tudja, hogy a világon mindenhol ugyanolyan vízből készül, ugyanolyan receptúra és formula alapján, mégis, ha Ausztriában, az Alpokban egy hegyen isszuk meg, mást ízt fogunk érezni, mint a Budapesten a Dunaparton. Ez nem azért van, mert a Coca-Cola ott más, ez azért van, mert a levegő más, és más mindenhol. Ezért az ital íze is más, és más lesz, minden olyan helyen, ahol tisztább, párásabb, szárazabb, stb. Levegő. Ugyanez persze igaz a sajtokra, szalámikra, és különböző olyan ételekre, amik a világon mindenhol ugyanolyanok. Bizony, még a Happy Mealre is, ami ugye nem egy étel. Az is érdekes, hogy más íze van egy sajtnak, ha nagyon vékonyra szeletelik, és más íze van reszelve, és más íze van akkor is, ha egy hatalmasat bereharapsz. Na, ugyanez van a téli szalámival is.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki tudja.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Ételkritikus. Na kérem, ez végre egy nem túl régi foglalkozás, mondhatnám azt is, hogy igencsak új keletű. Pontosabban az elmúlt pár tíz évben került reflektorfénybe. Egy ételkritikus feladata nagyon összetett. Tökéletesen tisztában kell lenniük az alapanyagokkal, a konyha technológiai eljárásokkal, az ízharmóniákkal, és nem csak az ételeket, de az italokat tekintve is. Mindez azt jelenti, hogy egy ételkritikus igen jó szakács is, legalábbis fejben mindenképp. Feladatai közé tartozik az ételek, éttermek elemzése, jellemzése és ezen tapasztalatai publikálása, mert ez alapján ítélnek meg bizonyos emberek bizonyos éttermeket. Amennyiben tetszik ez a meló és az ételkritikusok messzie szeretnél lenni, mindenképpen szeretned kell a hasadat. Kifinomult ízléssel kell rendelkezned, mindent, de mindent meg kell tanulnod az élelmiszerekről, és az aktuális trendekkel is képben kell lenned. A jó ételkritikus mindig csak az adott ételt minősíti, és sosem az étel elkészítőjét. Nem személyeskedik, hanem átadja magát a teljes gasztronómiai élvezeteknek. Itt kell megjegyeznünk, hogy az ételkritikus nem összetévesztendő a gasztrobloggerrel. Az egyiket szakma, míg a másik...
Féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Gravlax.
Gravlax?
A gravlax skandináv pácolt lazac. Az eredeti recept szerint a fűszerezés után egy napra el kellene ásni a földbe. Lakótelepiek a hűtőszekrényt is használhatják. Azért meglepő, hogy a skandinávok a kedvenc ételeiket kültéri selyemfényű lakkokról nevezik el.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Kereken 1400-ban született Johannes Gutenberg ötvös mester. Hogy ne kelljen mindenért ide citálni a mi leszel, ha nagy leszelt, elmondom, hogy az ötvösök olyan emberek, akik nemes fémekkel dolgoznak és éreművészettel is ékszerkészítéssel foglalkoznak. A nemes fém pedig egy olyan fém, ami marhadrága és nem tapad hozzá a mágnes. Schlusspassz, kész.
Ördögi Roy az édesanyjával lakik. Egyszer megjelent neki Alekosz egy beházásban. Ránézett, és azt mondta, próbáld ki magad.
Tehát, itt van nekünk ez a 621 évvel ezelőtt született ötvösünk, akit úgy ismer a világ, hogy 1452. szeptember 30-án megjelenteti az első nyomtatott könyvet, a Bibliát, amit azóta Gutenberg Bibliának hívnak, és Zsozsó egyszer kiszámolta, hogy minden betűje 3 millió forintot ér, mert olyan drága, pedig nem is nemes fémből van, hanem a szokásos papír alapú biblia ez, csak hogy ez az első, ezért drága, mint a babám szíve. Igen, mert ez a Gutenberg ráérzett a korszellemre, és rájött, hogy a nyomtatásban van a jövő. Egy nagy baj volt ekkoriban, hogy egy fia nyomda se volt a környékén, mert hogy nem találta föl még senki sem a nyomdát. Talán már a krumpli nyomda volt az 1400-as években, de szerintem krumplival nem lehet bibliát nyomtatni, meg biztos kevés is volt a krumpli, mert régen folyton éhes volt mindenki, legalábbis a történelem könyvek szerint. Ennek ellenére a korabeli festményeken a nők kövérek, a férfiak izmosak. Úgyhogy ez egy kicsit ellentmond a kevés krumpli elméletnek, de egy biztos, hogy a krumpli nyomdás biblia szépni nem szép. Így hát, ez a középkori ötvös csöpi, ez a Gutenberg Johannes, neki állt feltalálni a könyvnyomtatást. Volt is nagy csörgés, csattogás, fúrás, faragás a műhelyében, mert fel kellett találnia a betűfémet, a kézi öntőkészüléket, a nyomdafestéket, a szedősorjázót, a kézi sajtót és még a festékező labdacsot is. Szerintem a festékező labdacs feltalálása lehetett a legnehezebb. Vagy legalábbis ezt most úgy nem tudom magam elé képzelni. Festékező labdacs. A kézi sajtó feltalálása igazából egy megtalálás volt, mert mikor az inasa meghalt, kiderült, hogy őrizgetett a sufniban egy ilyen présmasinát, úgyhogy ezzel gyorsan megvolt. És bár Isten bizonyra állítja mindenki, hogy a Biblia volt az első könyv, amit nyomtatott Gutenberg, de persze úgy volt ez, hogy gyakorlásképpen nyomtatott ő füzetet, meg brossúrát, meg naptárat, illetve 3 évig érvényes búcsú cédulát is. A búcsú cédula egy olyan okirat volt, ami azt csinálta, hogy az ember minden bűnét elmismásolta, eltüntette, ködé változtatta. Egy baj volt vele, hogy marha drága volt, úgyhogy a lakosságnak egy jó része bűnös maradt. Erre mondják azt, hogy mindenki egyforma mennyiségű jeget kap, csak a gazdagok nyáron.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Biblia. A Biblia elnevezése a görög biblion, azaz tekercs szóból származik, és azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogad el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan a keresztények szentírásnak is nevezik.
Tehát ott tartunk, hogy Gutenberg rutinos nyomdász volt már, úgyhogy ráfordult a nagy feladatra, a Biblia kinyomtatására. Ehhez viszont rengeteg pénzre volt szüksége, meg egy betanított segédmunkásra. És akkor most jöttek a nehézségek. A pénzt egy ügyvéd adta, akiről kiderült, hogy istentelen egy figura, mert hogy idővel elvette Gutenbergtől a nyomdát is, a technológiát is, meg a betanított segédmunkást is, és valójában ez az istentelen ügyvéd meg a hűtlen segédmunkás volt az, aki kinyomtatta az első könyvet. Így jár az, aki nem olvassa el az apróbetűs részt a szerződésben. A történelem végül kárpótolta Gutenberget, mert ezt a Bibliát nem úgy hívják, hogy személycsaló ügyvéd Biblia, hanem úgy, hogy Gutenberg Biblia. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy Gutenberg német volt, mert a neve azt jelenti, hogy jóhegy, és ez elég kevés nyelven hangzik jól. Mert például, ha Gutenberg Suaheli lett volna, akkor a neve úgy hangzana, hogy Mlimamzuri, azt pedig akárki beláthatja, hogy Mlimamzurinak nem lehet hívni egy Bibliát. És még egy kis színes a végére. A kínaiak kb. 300 évvel Gutenberg előtt feltalálták a nyomtatást, csak ők agyagbetűkkel nyomtattak. Viszont a koreai császárnak már vagy 100 éve volt betűöntödője, mikor neki látott betűket farigcsálni Gutenberg. Ha lett volna akkoriban internet, csak rendelt volna egy betűkészletet az AliExpressen, és csomó gondtól megszabadult volna.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Sanita, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. So Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store.
Mindeközben Ausztráliában.
Zsebrádió! A legjobb weboldal a Zseboldal!
Zseboldal.hu.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Ideje komolyabb vizekre evezni, baj van. Támad a flotta. 1545. április 28-án született első Sun Shin koreai admirális, ez a tábornok csak víziben, aki kitalált egy teknős alakú hajót, amiben nem lehetett belenyilazni, és ezzel a hajóval 7 tengeri csatát nyert a japánok ellen, túlerő ellen. Koreának és Japánnak egy csomó óceánja van, ezért nagyon-nagyon tudnak hajózni, úgyhogy ez egy írtó menő dolog. Erről egyébként meg tudtok nézni marha klassz filmeket. Azt hiszem ez a Sun Shin volt az, aki egyszer kikapott egy tengeri csatában, és akkor magányosan üldögélt utána egy tengerparton, és mindenki azt hitte, hogy megbolondult, és már nem lesz ilyen admirális. De nem! Ő a tengeri áramlatokat nézte egy szorosban, hogy azok hogyan működnek, és mikor. Milyen az idő, esik az eső, nagy az örvény, stb. Aztán amikor kiszúrta és megtanulta a nagy örvényeket meg a tengeri államatokat, akkor odacsalta a japokat és pikpak lenyomta őket, mint a bélyeget. A másik hajós balhénk az 1798-ban történt, április 28-án szintén, hogy lázadás tört ki a Bounty nevű hajó fedélzetén. Erről egyébként semmit nem tudnánk, ha nem készült volna belőle legalább 2 híres film híres színészekkel, ugyanis valószínűleg a világ hadiflottáinak rendkívül sok hajóján tört ki lázadás, csak abból nem készültek filmek, kész agyrém. Kész agyrém az is, hogy mi a fenéért neveztek el egy kókusztöltetű csokoládét világos kék zacskóban egy fellázadt hajóról, ahol azért lázadtak föl, mert a kapitány verte a matrózokat. Mi itt az összefüggés? Talán az, hogy a fellázadt legénység a hajóról meglógott egy Tahiti nevű szigetre, ami egy nagyon menő nyaralóhely, és néhány festményről tudjuk, hogy ott a nénik nem hordanak melltartót. Komolyan? Tahiti teli van kókusszal, meg ugye most már vidám matrózokkal is, de azért nyugodtan hívhatták volna csak itt Tahitinek. Vigyázni kell ezekkel az elnevezésekkel, mert nem messze tőlünk például van egy új építésű lakótelep, amit valami forrásnak hívnak, vagy valami ilyesmi. Pedig a csillaghegyi téglagyár volt ott régen, meg szeméttelep. Azért mégiscsak jobb valami forrásos helyen lakni, mint például úgy, hogy régi cegajtelep új építésű eladó.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon telemarketingest.
Jó napot kívánok, Rony Istvánné vagyok, Odoklán Hector Kft-től. Én csupán csak azért kerestem meg, mert érdeklődni szeretnék, hogy szokott előfordulni önné vagy kedves családjában ízületi gyulladás, reumatikus panasz, hátlábderék fájdalma.
A telemarketinges kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
telemarketinges
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
1964. április 26-án egyesült Tanganyika és Zanzibár. Ez azért is különösen jó, mert ez a két terület egymás mellett fekszik, azzal a kis bibivel, hogy Tanganyika és Zanzibár között van egy jó nagy korty Indiai óceán, Zanzibár ugyanis egy sziget. A tanganyikok és a zanzibárok igen fegyelmezett emberek, mert az egyesülés után az országaikat egy közös néven Tanzániának nevezték el. Ha egy kicsit jobb kedvük van, akkor elnevezhették volna például Tangabárnak is, ami viccesebb, sőt nyithattak volna világszerte kocsmákat, ahol csak egy icipici bugyiban szabad csörözni. Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England. Mondjam, vagy mondja apukád. Oké. Finnország, England. Oké, mondja ő, ha ennyire akarja.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.